szeretném kérni, de főleg a gyerekeket, mindegyik Biblia versben lesz két szó, ami mindegyikben benne van. Füleljetek, figyeljetek! A felnőttek ne... Tudom, hogy jobban izgulnak ilyenkor, mint a gyerekek, de ha mi hadd találjuk ki gyerekekkel, mi találjuk meg azt a két szót, jó? Hogy mi az, amit felolvasnak? Kezded a rauka, hogyan?
Világosságom és üdvösségem az Úr. Kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr. Kitől rettegnék?
Igen?
Akkor jól lesz dolgod, ha rendeléseket és végzéseket megtartod, és teljesíted azokat, amelyeket az Úr Mózes által parancsolt Izraelnek. Légy bátor, légy erős, ne félj, ne retteg.
Sziszi!
Nem kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássatok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek, és ne rettegjetek. Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz.
Avagy nem parancsoltam-e meg néked, légy bátor és erős. Ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, te Istened mindenben, amiben jársz.
Anya, felolvasod még a fél? Feltűnt ez a két szó. Felnőttek, igen, megtaláltátok a két szó. Gyerekek, mondhatjátok meg. Jaj, de jó, a ne félj. Ezt odaadjuk azoknak, akik nincsenek. Képzeljétek, tegnap keresgéltem a ne félj verseket a Bibliában. Ha mit gondoltok, hány olyan ige vers van, amiben az van, hogy ne félj?
Nagyon sok.
Nagyon-nagyon sok. Mennyi lehet szám szerint az a nagyon-nagyon sok? 3-60 egy évvel, ki tudja? 3-60 az egy héten van 7 nap, annál több biblia vers van a mefélyből. 365 nap van egy évben, és képzeljétek azt, olvastam az interneten, hogy a ne félj 365-ször van a Bibliában. Ez azt jelenti, hogy a jó Isten nagyon ismer bennünket, és tudja, hogy tudunk félni. Hát képzeljétek, azt szeretném elmondani nektek, hogy én pár hete féltem. Nyaraltam a testvéreméknél, akik Norvégiában élnek, és nem tudtam, hogy most szombaton itt lesznek, amikor elmondom ezt a történetet. És képzeljétek, egy olyan házba aludtunk, ahol már régóta nem lakik senki. Ez a házasságot, de nagymamájának a háza. Daniék aludtak az emeleten, én a földszinten. És egyszer éjszaka csak azt hallom, hogy csicsak. Hát én megijedős vagyok, úgyhogy én megijedtem. Meg sem mertem moccanni az ágyba. Tudtok mondani olyan érzéseket, amik előjönnek, amikor féltek? Mit éreztek olyan? Szoktatok félni? Én nem mertem megmozdulni. Aztán nagy nehezen odanyúltam a telefonomért, néztem, hogy hajnali 2 óra. Jó, még 2 óra lesz napfelkeltéig. Hát azt valahogy csak kibírom. De mi lehetett az a csicsa? Az ajtó zár, az egyik így záródott, hogy csicsa. Lehet, hogy valaki tudja, hogy ez a ház mindig üres, és most akar behívni, és én itt vagyok a földszinten, tudok-e kiabálni, tudok-e sikítani, és most mi lesz? Én nagyon féltem. És képzétek, az jutott egy idő után eszembe, hogy énekeljek. Hogy bele van a Bibliában, hogy ne félj, én meg így fekszem egy ágyban is félek, és nagyon félek. És elkezdtem énekelni azt az éneket, hogy ó, mi hű barátunk Jézus. Aztán, amikor megnyugodtam, akkor kikeltem az ágyból, körülnéztem az ablakokon, hogy mit látok odakint. Nem volt teljesen sötét, úgyhogy jól lehetett látni az udvart és egyebeket. Hát mondom, ez valami zaj lehetett, de mindegy, hogy ki csinálta. Tovább énekeltem, és nagyon jól aludtam reggelig. Reggel elmondtam a sógornőnek, amikor kérdezte, hogy hogy aludtál, elmondtam neki, hogy hát volt egy kis félelmem az éjszaka, és azt mondta utána, hogy de jó, akkor ezt elmondhatod a gyülekezetbe. Mikor Laci mondta, hogy mondd ezt évek történetet, hát mondtam, hogy akkor biztos, hogy ezt fogom mondani nektek. Úgyhogy a felnőttek is tudnak félni. Szerintem még sokkal jobban, mint a gyerekek. Sokkal többször tudunk félni. De tele van ígéretekkel a Biblia. Tegyétek a környezőt, ha van Bibliátok tele. Olvastassátok egy anyával. Keressetek olyan történetet, amiben arra bátorítja a Jóisten az embereket, hogy ne féljetek. És arra gondoltam, hogy még így elénekelhetnénk azt az éneket, amit szerintem mindenki ismer. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Örülünk, hogy Marikát nem lopták el Norvégiába. Mert most akkor kimondta volna a gyerek történetet, ha ő nem lett volna. Ez az egyik örömöm. A másik meg az, hogy én olyan üzenetet kaptam a Biblia versen keresztül, hogy elolvasom nektek inkább. Ne félj hát, sokkal többet értek ti a verebeknél.
Mondd azt nekem, hogy hol van?
Hogy?
Hogy hol van a Bibliában, hogy a németek?
Lukács 12:7. Én is féltem valamilyen szinten, mert gondoltam, hogy nagy felfordulás lesz a gyülekezetben máma. Ha mieink elmentek nyaralni, a külföldiek meg ide jöttek hozzánk nyaralni, úgyhogy ilyen zűrzavaros nálunk a nyár általában. De azért örülök neki, hogy ennyien jöttünk, és ennyien akarjuk hallgatni az Isten igazságát, az Isten igéjét. Szombatiskolában arról az emberről tanulhatunk, aki valamikor nagy volt, és most a héten arról tanultunk, hogy ő a legkisebb. És most ebben az együtt gondolkodásban egy olyan emberről kell, hogy gondolkodjunk, aki szintén ugyanezt az utat járta meg, hogy valamikor nagy volt, és ő volt az első, és aztán később lejjebb adta ezt a státuszát. Azt adtam címül ennek a délelőttnek, hogy hogy ismerem önmagamat, és hogy ismer engem az Isten. Lapozzuk fel Máté evangéliumában a 26. fejezetnek a 31-től a 35. verséig lévő részt, és próbáljuk meg átgondolni együtt, hogy mit is üzen nekünk az Isten ezen keresztül. Máté 26, 31-től a 35-ig. Akkor mondanékik Jézus, mármint a tanítványoknak. Mindjárt ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felkelvén mondanéki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondanéki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondanéki Péter, ha meg is kell veled halnom, meg nem tagadlak téged, hasonlóképpen szólnak vala a többi tanítványok is. Érdekes történet, és úgy gondolom, ha egy kicsit a mélyére megyünk, akkor megláthatjuk azt, hogy Péter mit gondol magáról.
Ha
Azt mondja Jézusnak, hogy Uram, ha mindenki meg is tagad téged, én biztos, hogy nem. Ha kell, még meg is halok vele. És ha a 35. verset megnézzük, akkor azt olvashatjuk benne, hogy a többi tanítvány is hasonlóképpen szólt. Tehát Jézus 11 tanítványa ugyanígy gondolkodott, mint ahogy Péter ebben a szituációban, ebben az időben. De mit mond Jézus? Hogy ismeri Jézus a tanítványait? Azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, barátaim! Együtt élünk most már 3 éve, több mint 3 éve, és én most azt mondom nektek, ma este mindenki elárul engem. Ez egy óriási csőd lehetett a tanítványok számára. Úgy gondolom. És fel kell, hogy tegyük a kérdést önmagunknak, hogy tudta-e vajon Jézus, hogy a tanítványok erre az időre ide fognak jutni? Tudta-e Jézus ezt egy hónappal ezelőtt, egy évvel ezelőtt, vagy éppen 3 évvel ezelőtt, amikor elhívta őket? Mozognak a fejek így függőlegesen, úgyhogy úgy gondolom, hogy valószínűleg tartjátok ti is, hogy Jézus ezzel tisztában volt. Igen ám, de mit hittek a tanítványok önmagukról? Hogy? Igen. A tanítványok fejei így viszintesen mozogtak akkor, mert ők úgy gondolták, hogy vannak olyan helyzetben és vannak olyan lelki állapotban, hogy semmiképpen az ő mesterüket, akiktől ennyi jót kaptak, ők ezt biztos, hogy nem tennék meg. És ugye feltettük a kérdést, hogy vajon, ha tudta Jézus ezt az állapotot, akkor miért nem tett, vagy miért nem tett többet azért, hogy Péter ne bukjon el? Vagy a többiek ne bukjanak el? Hiszen most, ha logikusan emberi észre gondolkodunk, akkor ez a tanítónak egy kudarcot jelent, nem? Az összes tanítványa megbukik a vizsgán. Ez probléma. És kijelenthetjük azt, hogy Jézus keveset tett a tanítványokért? Vagy nem tett a tanítványokért? Én azt hiszem, hogy nem. Jézus tett a tanítványokért. Méghozzá nagyon sokat tett értük. Csak egyetlen egy olyan helyzet van, vagy egy olyan dolog van, ami nekünk az emberi fejünkben itt még nem születik meg ez a gondolat, ami csak annyi egy szóval, hogy türelem. Türelem. Jézus egy türelmes tanító. Jézus tudta, a kezdetektől fogva, hogy mire kell, hogy meghozzák a tanítványok a végső döntést, addigra megtanulják a leckét. És ez egy nagyon nagy dolog, én azt hiszem, a mai ember számára, a mai keresztény, adventista ember számára is. Legyünk türelmesek. Mert amit az Isten elkezdett, az be is fogja fejezni. A mi életünkbe is, és valamennyünk életében is. Csak egyetlen dolog, ami kérdéses ebben a folyamatban, amiről majd beszélek a vége fele. Tehát itt vannak a tanítványok, itt van Péter, akinek vizsgáljuk meg egy kicsit az életét. Honnan indult, és hova jutott? Lapozzuk fel Lukács evangélium a 5. fejezetét. És az 5. fejezetben, ha ezt elolvasnánk az egész, illetve az első 11 verset, akkor olvassuk el. Lőn mikor A sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa azt Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt. És látta két hajót állni a vízen, halászok pedig, miután azokból kiszálltak, mossák a hálójukat. És ő bement az egyik hajóba, mely Simoné volt, kéri jót, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült a hajóból, tanítá a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondja Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat fogásra. És felele Simon, mondta néki, Mester, jó lehet az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazonáltal a te parancsodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak sokaságát kerítették be, szakadozott vala pedig az ő hálójuk. Intének azért a társaiknak, akik másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljöttek, megtöltötték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látva pedig ezt Simon Péter Jézus jalábai elé esik, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik vele voltak, a fogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot, Jánost is, az Ebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a 11. vers, és a hajókat a szárazra vonván ott hagyták mindenüket, és követték őt. Fán ez az a történet, amikor Péter igazán találkozik Jézussal. Ez az a történet, amikor Péter megérti, hogy Jézus valamit akar tenni az ő életében. Valamivel közelebb akarja vonni magát. Rádöbben arra, hogy van nála jobb halász is a galileai tengeren. Megérti azt, hogy van nála jobb ember is az emberek között. És elkezd az ő nagysága, az ő hirtelensége a lejtőn elindulni. Itt kezdődik Péter életének az átformálása. És azt mondja Péter Jézusnak, hogy menj el tőlem, Uram, mert én úgy érzem, hogy olyan állapotban vagyok, hogy te se tudsz rajtam segíteni. Te se fogod az én életemet megváltoztatni, mert én ilyen vagyok. Emberből vagyok, ugye, Aranka, ahogy szoktad mondani. És úgy érzem, hogy ez nekem így jó. Rendben vagyok. De azért álltam meg egy kicsit a 11. vers előtt, mert a 11. vers mégiscsak elmondja azt, hogy mit érez Péter. Érzi azt, hogy ez az ember valahogy más. Valahogy különleges. Valahogy megszólította, megérintette a lelkemet. És feladja az eddigi életét, összecsomagol, azt mondja a Biblia, hogy kihúzzák a szárazra az ő hajójukat, és elmegy vele. Követi őt. De kit? Kit követ itt Péter? Ahogy a szombatiskolában megbeszéltük, hogy mennyire fontos volt Pálnak az, hogy a hívek megismerjék az Istent. Meglássák, hogy ki is az ő vezetőjük, ki is az ő tanítójuk. Itt Péternek is azt látjuk, hogy ő kezdi megismerni Jézust. És nem úgy, mint a Názáretit, hanem mint az Isten fiát. És itt nagy különbség van a kettő között. Én amikor kezdtük énekelni, vagy hát ti biztos régebb voltad, amikor én kezdtem járni a gyülekezetbe, és kezdtem énekelni a 300-as éneket. Én nem tudtam a végét elénekelni könnyek nélkül soha, mert ott azt énekeljük, Jézus Krisztus hű barát. Ha Jézus Krisztus az én barátom, akkor kicsoda van ellenem, ugye? Ahogy a Biblia írja. Ha ő lehet az én barátom, akkor mi lehet az én problémám? Mi lehet az én bajom? Mi lehet az én betegségem? Vagy ahogy Marika mondta, kitől kell, hogy féljek? Nem kell félni. És Péter ezt megértette. És nyomába szegődött Jézusnak, és követte őt. És nem akartam, vagy nem tudtam a szombatiskolában mondani, amikor felvetődött az a gondolat, hogy van-e olyan hely, ahova Jézus nem tud jönni utánunk? Probléma. Ha itt tartunk, ha nem engedem Jézust elém, és nem én megyek utána, hanem azt várom, vagy azt mérlegelem, hogy ő jön-e utána. Aztán, ha követjük az evangéliumok folyását, akkor láthatjuk azt, hogy telnek a napok, a hetek, a hónapok, az évek az apostolok fölött, és olvashatunk különböző történeteket, amelyeket Jézus cselekedett, és a mai történeteknek a főszereplője Péter. Péter az ő természetének, természetéből adódóan ezeknek a történeteknek a főszereplője. Hiszen láthatjuk azt, hogy a vízenjárás története. Senkinek a csónakba eszébe nem jut, hogy én járni szeretnék a vizen úgy, ahogy a mester. Péter azt mondja rögtön, hogy Uram, hadd menjek hozzád, mert én menni akarok, én csinálni akarom, én tenni akarom azt, amit te teszel. Aztán, ha egy másik dolgot nézünk, a megdicsőülés hegyén. Ugye? Szintén egy emberi érzelem, amit itt Péter kiad magából, hogy Uram, jó nekünk itt. Csináljunk sátrakat, és éljünk itt együtt, ebben a közösségben, mert ez nagyon jó így. De hozhatunk ide még többi más egyéb dolgot is. A lábmosáskor, amikor Jézus azt mondja neki, hogy ha meg nem mosod a lábodat, vagy ha meg nem mosom a lábodat, semmi közünk egymáshoz. Uram, akkor mindenemet, mert én akarok veled közösségben lenni, élni, mert ez van bennem belülről. De ugye azt is látjuk, hogy Jézus elfogatásakor Péter az, aki azt mondja, hogy én az életemet is odaadom, de ezt az embert ne fogjátok el. Hát Péter egy ilyen természetű ember. És ezt a természetet kell Jézusnak megzabolázni. Ezt a természetet kell megváltoztatni. Mert Jézus azt látja, hogy Péter az ő hirtelenségével, az ő meggondolatlanságaival olyan problémába kerül, ami nem jó. Neki sem, és az elkövetkezendő munkájának a végzéséhez sem. Mert oda egy higgadt, megfontolt, alázatos, békességes ember szükséges. Na, ehhez kellett Mózesnek a 40 év a pusztában, ehhez kellett Pál apostolnak a 3 napos vakság, plusz a pusztai kirándulás, és ehhez kellett nagyon sok olyan embernek, akár Dávidnak a jók pásztorolása, és a többi, ahol az ember időt tud tölteni, és ahogy megbeszéltük a szombatiskolában, minőségi időt tud tölteni az Istennel, és tud tőle tanulni. És ezt a Pétert kellett megváltoztatni a Jézusnak, hogy alkalmas legyen igazán az ember halászatra, és alkalmas legyen az Isten országában lévő örök életre. És most térjünk vissza Mátéhoz, és nézzük meg, hogy mit is mond itt a 26. fejezetben az íge számunkra a 31. és a 32. versben. Ugye azt olvastuk, hogy akkor mondta Jézus nekik, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai, de föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Jézus jövendől, hogy mi lesz majd ezután. A megbotránkozás. Leragadnak a tanítványok a megbotránkozásnál. Olyan mértékig, hogy ennek a jövendőlésnek a másik két részére nem is figyelnek oda. Pedig Jézus beszél arról, hogy ugyan meghal, de fel fog támadni. És a feltámadás után elmegy Galileába. És ugye amikor megtörténik a feltámadás, akkor újra figyelmeztetni kell az angyalnak őket, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy majd Galileába fogtok találkozni. Menjetek ti is oda. Igen, mert a megbotránkozáson leragadnak az apostolok. Mind a három beteljesedik, amit itt Jézus jövendől. Viszont Jézus engedi azt, hogy ezek az emberek, talán jó ez a mondat, ezt így akarnám felolvasni. Jézus engedi, hogy arra három éve tőle tanuló tanítványok úgy éljék meg az eljövendő élethelyzetet, ahogyan eddig felkészültek. Vizsgáznak a tanítványok. Vizsgáznak arról a témáról, amit tanultak három éven keresztül. És mi történik? Beteljesedik a megbotránkozás. Péter elárulja háromszor Jézust. Azon az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal. Mi történik ezután? És én úgy gondolom, hogy ennek a témának talán ez lenne a legfontosabb része. Mi történik azután, hogy Pétert elárulják a tanítványai? Mi következik az ő életükben? Fontos, hogy megvizsgáljuk ezt az eseményt az Isten szemszögéből is, és az emberek szemszögéből is. Mit tesz Isten az emberért, az emberekért, a tanítványokért, és mit tesznek az emberek? Mit tesz Isten a tanítványaiért, akikben bízik, azokért az emberekért, akikre feladatot akar hagyni, miután ő elmegy, akiket eddig tanított, és most csalódott bennük? Gondolhatjuk így? Csalódott bennük? Vagy csak elbuktak, mert emberből vannak? Nézzük meg Péter helyzetét. Péter egy olyan tettet vitt végbe, ami nagyon komoly cselekedet. Mondhatjuk úgy is keresztény szóval, hogy egy komoly bűn. Olyan mértékig és úgy árult el egy embert, idézőjelbe, ahogy igazából nem illik. nem kéne ezt megtenni. Péter elárulja a mesterét. És úgy, ahogy olvashatjuk az evangéliumban, kikelve magából szitkozódik. És ezt így teszi meg. És mit tesz, vagy mi történik a 11-nek a közösségében? Elterjed a hír. Rövid idő alatt mindenki megtudja, hogy Péter mit tett. Mert ugye tudjuk azt, hogy Péter és János megy be az udvarba. A többiek ott sincsenek. Nem is tudnak róla, hogy mi történik. Ők elmennek, elfutnak, elszélednek. De valószínű, hogy amikor találkoznak, akkor elmondja Péter, hogy mit tett. Mert az ő lelkét ez rettenetesen bántja. Mert ugye tudjuk a Bibliából és különböző írásokból, hogy amikor Jézus és Péter tekintete találkozott ott az udvarban, akkor Péter szíve összetört. Péter rádöbbent arra, hogy milyen a mester, milyen jövendőlést mondott, és az hogy teljesedik be. És a kakas erre rányomja a pecsétjét. Mert minden percre pontosan úgy teljesedett be, ahogy ezt Jézus elmondta. És Péter összetört lelkileg. Hazament, gondolom én erről nem ír semmi, és ő magába roskad. És elmennek a tanítványok, a többiek hozzá, és megbeszélik, hogy te Péter, hogy élted meg ezt a helyzetet? És Péter elmondja azt, hogy én elárultam a mestert. És elmondják a többiek is, hogy mi is. Így érezzük. Mert ez egy árulás volt. De Péter azt mondja, hogy de higgyétek el, hogy én sokkal jobban. Én háromszor, és így, és így, és így. És igaza volt a mesternek. És ezt ebből a helyzetből vizsgáljuk meg azt, hogy hogy emeli ki Jézus Pétert. Ebben a közösségben Péter az emberi közösségben is elbukik. Mert ő, akire felnéztek, aki volt ennek a közösségnek a vezetője. A többiek úgy cselekedtek, ahogy ő mondta. És most a legnagyobbból lett a legkisebb. Péter bukik a legnagyobbat. A saját szemében is, és a társai szemében is. Tehát ez a közösség alkotó elemeire hull. Mindenki megy a maga útján, és szétszakadt a társaság. Szétszakadt a közösség, szétszakadt az a csoport, akinek folytatni kéne Jézus elkezdett munkáját. És Jézus szervez egy találkozót. Azt mondják a többiek, hogy illetve azt mondja Péter, hogy gyerekek, vége van mindennek, megyek alászni. Visszamegyek oda, ahhoz a munkához, amit eddig csináltam. És elfelejtem az emberhalászatot, elfelejtem a Jézussal való együtt élést, és megyek, csinálom a dolgomat, mert hát valamiből meg kell élni, nem? És elmennek halászni, és egyszer szól valaki hozzájuk a partra. Fiaim, ha van mit, egyetek? Úgy elszorul a torka az embernek erre a gondolatra, hogy az, akit elárultak, meggyaláztak, akiket a legjobban szeretett, azok tagadták meg, és úgy megy hozzájuk, hogy fiaim, képesek vagytok az önálló életre? Képesek vagytok nélkülem élni? Hát ennivalótok sincs. a legalapvetőbb dolog sincs meg. Mert azt mondja Péter, hogy egész éjjel horgász, vagy ha haláztunk, és nincs egy halunk, amit ha kikötünk, akkor megegyük. És az, akit ők elárultak, az várja őket égő tűzzel, sült hallal és kedves szóval. Csodálatos. És nézzétek meg ezután. Esznek, ebédelnek, azt írja a Biblia. És azt mondja Jézus Péternek. Péter, nekünk elszámolni valónk van. És hogy fordul Péterhez? Hogy fordul ahhoz, aki ilyen mértékben meggyalázta őt? Felteszi neki az első kérdést. Te jobban szeretsz engem, mint ezek? Nem sokkal ezelőtt azt mondta Péter, Uram, ha mindenki elárul téged, én nem. Én jobban szeretlek téged, mint ezek. Ebből biztos lehetsz. Felteszi a kérdést Jézus neki, hogy valóban így van ez, Péter? Erről tettél te tanúbizonságot? Ezt cselekedted meg, amit mondtál? Saját magadat becsaptad, ember. Te nem ismered magad. És mi volt ebben a kijelentésben, amit Péter tett? Hogy Uram, ha ezek megtagadnak téged, én biztos nem. Nézd rám, bennem bízhatsz, én feljebb vagyok, mint náluk, mert ő lehet, hogy, vagy ők lehet, hogy megtagadnak, de én biztos, hogy nem. Mennyire bomlasztó viselkedés ez, nem? Mennyire lenézzük a másikat, mennyire nem akarunk együtt munkálkodni a többiekkel, mert én magamat nagyobbra tartom, mint a többiek. És lehet, hogy nem is tudnék, de lehet, hogy nem is akarnék ezekkel az emberekkel dolgozni együtt. Mert én úgy érzem, hogy én magasabb rendű vagyok, mint ők. Péter ekkor ezt érezte, amikor mondta. De amikor Jézus felteszi neki a kérdést ott a tónál, a tóparton, úgy, hogy mindenki hallja. Úgy, hogy hallják a többiek, hogy mit mond erre Péter, akkor Jézus ezt a közösséget újra össze akarja hozni. Helyre akarja tenni Pétert. Vissza akarja állítani abban a munkában, amire ő elhívta őt. És Péter hogy válaszol? Uram, te tudod, hogy én szeretlek. Ebben a válaszban már szó nincs arról, hogy én jobban szeretlek, mint a többiek. Semmi. Péter lenyugodott. Péter megállapodott. Nem akar már nagy lenni. Ő csak Jézust akarja szeretni. Nincs semmi önigazultság. Nincs semmi lenézés a társak felé. Uram, te tudod. És ha te tudod, az nekem elég. És jön a következő kérdés. Péter, szeretsz engem? Jézus meggyőződött arról, hogy Péter már nem úgy érzi, hogy jobban szereti Jézust, mint a többiek. Itt most már csak az a lényeg, hogy szereti-e Jézust, vagy nem. És jön a válasz Pétertől, hogy Uram, te tudod. Te ezt tudod. És Jézus felteszi harmadszor is a kérdést. Ahogy tudjátok. És ahogy tudjátok, hogy leírja az evangélium azt is, hogy itt Péter megszomorodik. Péter önmagába néz, és számot vet önmagával. És felméri azt, hogy vajon mi van az én szívemben. És szembesül azzal, amivel kell, hogy szembesüljön. És milyen csoda az isteni tanítás, az isteni nevelés, amit Jézus itt bizonyságul ad Péter életében. Hogy nem úgy kezdi Jézus a beszélgetést, hogy Péter, most ülj ide szembe velem, és számoljuk el, hogy hogy volt az ott Pilátus udvarában. Mondd el. Úgy, hogy mindenki hallja. Szégyenülj meg. Nem. Az Istennek elég az a szituáció, hogy én és ő közötte ez a dolog lejátszódjon, és rájöjjek én arra a magam fejével, hogy valamit nem jól tettem. És itt Péter ezt megéli. És elszomorodik. És érzi Péter azt az ő szívében, hogy Jézusnak oka van arra, hogy ne bízzon meg benne. Olyan szépen leírja ezt Ellen White a Jézus élete című könyv 720. oldalán, hogy igenis okkal gondolhatta Péter azt, hogy Jézus okkal haragszik rá. Mert ő okot adott erre. Ő konkrétan megtagadta őt. És okkal vonhatja kétségbe az ő szeretetét. És ahogy végig gondolja ezt Péter, csak azt tudja mondani, hogy te tudod, Uram, hogy én szeretlek. Igen, Péter visszakapja a pozícióját Jézustól, és visszakapja a pozícióját az emberektől, az ő közösségétől, mert bizonyságot tesz arról, hogy ő szereti az Istent, és akarja végezni azt a munkát, hogy emberhalász legyen, az emberek pásztora, gyógyítója, és Isten tanúja legyen. És aztán a beszélgetés végén, minden kérdés után és minden válasz után elmondja Jézus, mi lesz a feladata Péternek. Mert a keresztény élet az egy mozgalmas életvitel. Nem egy elméleti foglalkozás, ez egy gyakorlati foglalkozás. Egy munkával járó foglalkozás, egy olyan életmód, amit ha választunk, akkor dolgozni kell. Jézus azt mondja Péternek az első válasza után, legeltesd az én bárányaimat. Mit jelent ez? Most a Robit megkérnénk, hogy jöjjön ide, hogy tudna nekünk beszélni erről, szerintem több napon keresztül. Mert az Isten bárányainak a legeltetése az nem kis dolog. Ez egy nagyon komoly feladat. Én amikor jöttem közétek, ugye, nagyon sokan tudjátok, hogy talán mindenki, hogy katona voltam, és sok órát és foglalkozást tartottam a katonák kiképzésekor, és azt mondtam magamnak, hogy ide felállni, nekem már rutinos dolog, hisz évek óta ezt csinálom. És amikor felszólítottatok ide a szószékre, akkor a második, harmadik, ötödik előadás után rájöttem arra, hogy ez egy komoly munka. Ez egy nagyon komoly feladat. Ez nem úgy van, hogy mint ott a hadseregben volt. Itt máshogy kell viszonyulni a dolgokhoz. És ezt Péternek is meg kellett tanulni. A báránykáknak a gondolása. Ha leülnénk egy juhásszal beszélgetni, ő is sok mindent tudna mondani arról, hogy egy kicsi bárányjal mennyi munka van, mire nagy birka lesz belőle, nagy jó lesz belőle. Mire felnő, mire megtanulja azt, hogy hogy kell a nyájban részt vennie, hol van a helye, hogy kell, mint kell, mit lehet lelegelni, mit nem. Nagyon sok feladata van ahhoz, hogy megtanulja az életet. És erre az életre Péternek kellett megtanítani ezeket az embereket. És ezért hívja Jézus a szolgálatra. És mielőtt ezt a szolgálatot elkezdhette volna, azelőtt Péternek is egy ilyen báránykának kellett, hogy legyen. Egy szófogadó, engedelmes, alázatos, tanulni akaró báránykának. Mert ha nem ez, akkor nem tudunk vele mit kezdeni. És az Isten sem tud velünk mit kezdeni, ha akaratosak vagyunk. Akinek volt gyereke és volt 1,5-2 éves a gyerek, akkor az tudja, hogy amikor a hisztériás időszak van, akkor sok mindent nem tudunk kezdeni a gyerekünkkel. Mert nem tudsz vele leülni két székre egymásról szembe, és nem tudod neki megmagyarázni, hogy gyerekem, ezt most ezért kell tenni, mert ez neked így jó. Ezt ő nem érti meg. Ő akarja a maga életét élni bármi áron. Mert ez az enyém, ez én vagyok, és ezt nekem kell. Na, ilyenek vagyunk mi is az Isten kezében. És ezt le kell tenni ahhoz, hogy a mi keresztény szolgálatunkat tudjuk végezni. És a következő feladata Péternek, azt mondja Jézus, hogy őrizd az én juhaimat. Most ezek a báránykák, ezek elveszhetnek. Ezeket meg kell tartani. Ezeket a bárányokat úgy kell nevelni, formálni, igazítani, hogy ne akarjanak elmenni a nyájból. Mert ha elmennek, akkor a juhásznak ez egy kudarc. A pásztornak ez egy probléma, mert el kell számolni vele, de hát hogy tud elszámolni vele? El kell zavarni a farkast a nyáj környékéről, hogy ne lopja el a juhokat. Mert hiába nőtt fel az a bárány, és nagy birka lett belőle, nem tud magára vigyázni. Mert a juhok közösségben élnek. A juhok egymásra vigyáznak. Önmagukra nem úgy tudnak vigyázni, ahogy kell. Ezért kell a pásztor, ezért kell a közösség, hogy legyen, aki vigyázzon rájuk. És aztán a harmadik pontban azt határozza meg Jézus, hogy legeltesd az én juhaimat. Ugye az elsőben legeltesd az én bárányaimat, legeltesd az én juhaimat. Tehát amikor a báránykák felnőttek, akkor is kell velük foglalkozni. Akkor is kell gondjukat viselni, és ez is Péternek a feladata lesz. Tehát visszatérve a mondókám elejére, amikor feltettük azt a kérdést, hogy Jézus miért nem tett azért, hogy Péter ne tagadja meg őt 3-szor, akkor meg kell látnunk azt, hogy Péternek ezt át kellett élni. Ezt a lelki összetörtséget, ezt át kellett élnie. Azért, hogy hű pásztor és jó juhász legyen. Jó lelkész és jó vezető. És ha ezt az egész életet úgy próbáljuk összegezni, ma reggel döbbentem rá, amikor felébredtem, hogy Péter élete olyan élet, amit nem lehet egy fél órában összerakni, mert olyan sok minden történt vele, és annyi minden változott az ő életében, hogy ezt nem lehet ilyen rövid idő alatt lerendezni. De az egészet összefoglalva azt láthatjuk, hogy a legfontosabb dolog, amit Jézus kér egy követőjétől, és kérdez tőle, hogy szeretsz engem. Mert ha tudjuk szeretni Jézust, akkor működik az életünk. De ha nem tudjuk, akkor hiába vannak különböző adottságaink, különböző pozitív dolgaink, nem fog működni a keresztény életünk. És Jézus mondja saját maga, hogy nálam nélkül nem működik a dolog. Tehát láthatjuk, ugye visszatérve Péternek a vízenjárására. Péter is elsüllyedt a vízbe. Jézus nélkül nem megy az élet. És amikor azt mondja Jézus Péternek, hogy kövess engem, ezután a történet után találkozunk azzal, hogy Péter kérdezi Jézustól, hogy mi lesz azzal, aki utánunk jön. Helyre teszi Pétert, ugye? Röviden. Ha én akarom, akkor üdvözül. Te ne ezzel foglalkozzál. Te kövess engem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem kell feltennünk azt a kérdést, hogy mi lenne akkor, ha Jézus nem jöhetne el oda, ahova én megyek. Ne ezzel foglalkozzunk, azzal foglalkozzunk, hogy mi jussunk el oda, ahova Jézus megy. És ehhez kérjük az erőt, ezért imádkozzunk, és ezért éljünk. Tudjuk Jézust követni az ő útján, mert tudjuk azt, hogy csak ez az út vezet a mennybe, az örök életre. Ehhez legyen valamennyünknek erő. A jövő héten, a jövő évben, meg életünk minden napján. Amen.